3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország újabb fenyegető levelet kapott az Európai Bizottságtól. Brüsszel most azt követeli, hogy a kormány ne adja olcsóbban az üzemanyagot a magyaroknak, mint a külföldieknek, mondta közösségi oldalán megjelent videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, Brüsszelben is meg kell érteniük, hogy Magyarország egyszerre küzd az ukrán olajblokkáddal és az ajtón dörömbölő világméretű energiaválsággal. Világossá tette, mi magyarok nem fogadhatjuk el, hogy ebben a helyzetben a bizottság segítség helyett ismét támad. Nem engedjük, hogy a magyar családok igyák meg a levét az ukránok zsarolásának. Orbán Viktor ezért arról tájékoztatta a bizottság elnökét, hogy Magyarország a védett üzemanyagárak rendszerét fenntartja. A védett árak pedig továbbra is csak a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára lesznek elérhetőek. Európa továbbra is a Nemzetek Szövetsége, és nem egy Brüsszelből irányított birodalom. Nekünk Magyarország az első, zárta videóját a miniszterelnök. A kormány szeretné egységessé tenni Magyarországon a vasúti közlekedés feltételrendszerét. Jelentettek ki az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Poroszlón a MÁV csoport állomás felújítási programja keretében megújult vasútállomás átadó ünnepségén. Tasó László szerint a végeredmény természetesen teljesen egyenlő nem lehet, így az utasforgalomhoz és a körülményekhez, valamint a fenntarthatósághoz igazodó arányosság a cél. Ehhez kapcsolódik a MÁV csoport állomás felújítási programja is, amely mintegy 15 milliárd forintból 14 vármegyében zajlik. A beruházás sorozat pénzügyi fedezetét a Magyar Falu Program és a Vasút Társaság saját forrásai biztosítják. A program részeként 21 helyen, ahogyan Poroszlón is történt, felújítási munkákat végeznek a kivitelezők, míg 11 helyen alakítanak ki új állomásépületet, közölte a miniszteri biztos. Hadnagy Attila, a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója az eseményen elmondta, Poroszlón 210 millió forintból újult meg az épület homlokzata, valamint megszépültek a szolgálati helyiségek. Kicserélték továbbá a külső nyílászárókat, és korszerű utasvárót alakítottak ki. A felsőoktatásba jelentkezők július 7-éig érhetik el az ügyintézési funkciókat az e-felvételiben. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja bizonyos adatait, pótolhatja a szükséges dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen, közölte az oktatási hivatal. A felvételizők a korábbi években megszokottak szerint átnézhetik a felvételi eljárás központi nyilvántartásában szereplő adataikat. A megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint a kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból átvett információkat, mint például az érettségi eredmények, a felsőoktatási oklevelek, vagy nyelvvizsga bizonyítványokra vonatkozó információk. Közölték azt is, hogy a jelentkezési sorrend módosítására az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetőség az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában. A jelentkezési hely szerinti telephely is módosítható, illetve ha egy jelentkezési helynek csak az egyik finanszírozási formáját jelölte meg a felvételiző, utólag felveheti annak másik finanszírozási formáját is. Nagyheti katonai koncerttel egybekötött istentiszteletet tartottak a miskolci avasi református templomban. Az alkalmon a miskolci tábori fúvószenekar szolgált, a rendezvényt a Honvédelmi Minisztérium, protestáns lelkészi szolgálata és a Magyar Honvédség miskolci helyőrsége szervezte. Az istentisztelet a református hagyományoknak megfelelően közös imádsággal és igeolvasással kezdődött, majd igehirdetés hangzott el, amely a nagy hét üzenetére, a húsvétot megelőző időszak lelki jelentőségére irányította a figyelmet. A gyülekezeti énekek és a katonazenekar szolgálata különleges hangulatot teremtett, a fúvós darabok több ponton is kapcsolódtak a liturgiához. Sajtos Szilárd alezredes tábori református lelkész elmondta, az alkalom kettős cél szolgál. 5. éve jöttek el Miskolcra, a cél egyfelől az, hogy a katona eszméket népszerűsítsük, hiszen Miskolc mindig is katonaváros volt, és ma már ismét aktív katonai jelenlét jellemzi a várost. A vitéz Vattai Antal, 2. területvédelmi ezred egyik zászlóalja is itt állomásozik, és a zenekar tagjai is ebből az állományból kerülnek ki. A lelkész kiemelte, legalább ennyire fontos a közösségépítés is. Ez az alkalom a találkozásról szól, katonák, ténylegesek és tartalékosok, családok és miskolci polgárok találkozhatnak egymással, valamint a város református közösségei is együtt lehetnek, hangsúlyozta a tábori lelkész.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Önmagadnak tükröd, néha lettem,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztor lesz, aki mesél majd arról, hogy kamaszként először még taszította a kereszténység.
Volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége, mit is tanít a kereszténység.
Aztán elmeséli, hogy hogyan jutott el a filozófiától indulva a keleti vallásokon át, mégis Jézusig és a kereszténységig.
Melyik irányba kell mennem? Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam, az ima közben után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem mindentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
És arról is beszélgetünk majd Serfőző Dániellel, hogy milyen lelkipásztor szeretne lenni.
Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka. És hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek.
Mai vendégünk tehát Battonya református lelkésze, Serfőző Dániel. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el se tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egyetlen éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel, battonyai református lelkipásztorral az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad? Mivel foglalkozol?
Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelki pásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztjén hívő embereknek, főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv, a vallás, a vallásos emberek felé. Viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában, Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállása az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként, de attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre. Olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élet tragédiájukon, élet sorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszer ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divatos kifejezéssel akarunk élni.
Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett? És esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a Szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőjelekkel értsük jól, hogy úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínált a filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérésélmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam, az ima közben után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint hogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztény mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztjén ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk majd a beszélgetést Battonya református lelkészével, Serfőző Dániellel. Maradjanak velünk!
Onnan indult a történet, a két szemed megígézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen. Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a fa tetején? Órák hosszat néztük fentről a világi tár elé. Ha egyik nézzük a bújtan az ég alatt, csak itt a nyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a pál meg a kéz, a múltból visszanéz. Kerek a történet, hogy a szemed megigézett, tüzet raktál az ég alatt, fellobbant egy perc alatt.
Úgy akartam, hogy észrevett a járásom nézésemet, mosolydobtam.
Játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a fa tetején. Órák hosszat néztük fentről a világi tár elé. Ha egyik nézzük a múltat, az ég alatt, csak itt karnyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a pál meg a kéz, a múltból visszanéz. Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani?
akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a fa tetején. Órák hosszat néztük fentről a világ, mint áll elég. Ha együtt nézzük a múltat az ég alatt, csak egy karnyújtás a pillanat. Úgy, mint akkor a fán meg a kéz, a múltból visszanéz. Akarsz-e játszani?
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. A Gigabit Magyarország program a még nem megfelelően ellátott vidéki területekre juttatja el a korszerű széles sávú lefedettséget. A korábbi fordulókban még nem pályázott járásokra hamarosan újabb kör indul, amely 12,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással ösztönzi fejlesztésekre a távközlési szektor vállalatait, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A Gigabit Magyarország program új lehetőségeket teremt a helyi közösségek, vállalkozások és intézmények számára. A gigabit képes hálózatok elterjedése hozzájárul a települések versenyképességének erősítéséhez, a legmodernebb optikai technológia nyújtotta előnyök helyi hasznosításához, az 5G lefedettség növeléséhez. A már lezajlott első két ütemben 140 járásban tervezett hálózatfejlesztésekre nyertek el 81,6 milliárd forint támogatást az iparági vállalkozások. A harmadik szakaszban április 17-e és május 15-e között várják majd a jelentkezéseket. Az első két szakasz projektjeinek legkésőbb 2028 végéig, a harmadik fordulóban nyertes fejlesztéseknek pedig 2029 nyarára kell elkészülniük. Többek között Magyarország kezdeményezésére az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a 2025-ös rendkívüli asszály által sújtott gazdálkodók idén is kompenzációban részesülhessenek. A tárgyalások eredményeként a szaktárca elérte, hogy a mezőgazdasági válság tartalékból csaknem 11 millió euró, azaz mintegy 4,2 milliárd forint álljon rendelkezésre az asszály által sújtott termelők támogatására, jelentette be Viski József, az Agrárminisztérium államtitkára. 2025 nyarán országszerte különösen Magyarország középső és délkeleti térségeiben kialakult súlyos aszályhelyzet miatt a mezőgazdasági termelők több mint 550 ezer hektárnyi területre jelentettek be károkat. A rendkívüli helyzetre tekintettel az Agrártárca éppen ezért már tavaly ősszel az Európai Bizottsághoz fordult, a mezőgazdasági válság alap megnyitását kérve, hogy a hazai agrár enyhítési rendszer forrásain túl további kompenzációt biztosíthasson a leginkább érintett növénykultúrákat termelő gazdálkodók számára. A támogatás részletes feltételeinek kidolgozását és a szükséges nemzeti szabályozás előkészítését a tárca megkezdte. A döntés értelmében a mezőgazdasági válság tartalékból összesen 21,5 millió eurót mozgósítanak a 2025-ös vegetációs időszak kedvezőtlen időjárási eseményei által érintett három tagállam, Bulgária, Észtország és Magyarország mezőgazdasági termelőinek támogatására. Az egyszülős központ húsvét alkalmából csaknem 12 millió forint értékű támogatással segíti az egyszülős családokat. 250 vidéken és Budapesten élő gyermeket ajándékoznak meg egyenként 15 000 forint értékű ajándékcsomaggal a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásának köszönhetően. A sérült gyermeket nevelő családok a Családbarát Magyarországnak köszönhetően 4.350.000 forint értékű támogatásban részesültek, további 100 egyszülős család pedig egyenként 35-40.000 forint értékű tisztítószercsomagot kap. Az egyszülős központ célja, hogy a mindennapokban is kézzelfogható segítséget nyújtson az egyszülős családoknak, és hozzájáruljon ahhoz, hogy az ünnepek valódi örömet jelentsenek a gyermekek és családjaik számára. Páratlan húsvéti hangulattal, változatos programokkal várja látogatóit a húsvéti hosszú hétvégén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Nagypénteken a Skanzenben, a Szentes-Dónáti Szélmalomban az őrlésről, gabonákról, malomkövekről tartanak előadást, és tárlatvezetésen mutatják be egy tanyai gazda által 1866-ban épített négyszintes malmot. Azok, akik elfáradnak a jövésmenésben, a Nomád Park jurtáiban heveredhetnek le puffokon, rongyszőnyegeken, a betérők különböző gyermekjátékokat is kipróbálhatnak. A skanzenben az iparos műhelyek mellett gyerekjátékok várják a betérőket, kora délután pedig a lovaspályán bemutatókat is rendeznek. Húsvét vasárnap a skanzenben hagyományos népi receptek alapján kemencés finomságok sülnek, az iparos műhelyeknél pedig bárki elkészítheti a festett tojásokat a másnap érkező locsolóknak. Ezen a napon rendezik meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve a madár megfigyelési napot. Húsvét hétfőn a Skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a Skanzenben, ahol a déli harangszó után az ányási kápolnánál a hagyományoknak megfelelően megszentelik a kalácsot, a sonkát és a tojást.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Leszek a részed egy apró kis mozaik darab, a szívemben minden jó. Valami zenével oldódó sztereoé, boldogság sejtekkel osztódó. Másoknak értéktelenben a valami, a kimondhatatlanhoz illő szó. Ha elérhetetlen lebotom a falain, hadd legyen kézzel tapintható. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc, csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc, csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Be csengő szavai, ha mennél egy tapalatnyi út, aki a jelenben tart még egy darabig, ha nem látsz jövőt, se tűnt a múlt. Mindenből épp annyi, amennyit keresel, beszélj hozzám, megértelek. A zajos ebédben a béke szigete, rak fészket belém, mert rejtelek. egy falat, még egy tán. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Ha nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amit összebbé lesz a világ. Mert az élet örök ígéret, még egy falat, még egy tánc. Csak adj egy kortyot abból a jóból, amitől szebbé lesz a világ. Mert az élet éber álom, ha nem is találod még az irányt. Hát nyitott szemmel és tiszta szívvel kezd élni, nincs mire várj.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Battonya református lelkipásztorával, Serfőző Dániellel, aki személyes életútját meséli el, hogy hogyan jutott el onnan, hogy egyenesen taszítónak találta a kereszténységet oda, hogy ma Jézust szolgálja református lelkipásztorként. És arról is beszélgetünk majd vele, hogy milyen az ő lelkipásztor képe, milyen lelkész szeretne ő maga lenni. Mai vendégünk tehát Serfőző Dániel, battonyai református lelkész. Az interjút pedig az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató készítette.
Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt, de nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelki pásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
Segít a szolgálatodban az, hogy ismered belülről a hitetlenséget?
Szerintem mindenképpen. Ilyen szempontból több olyan szolgálóra lenne szerintem szükség, akik nem keresztény családból származnak, vagy nem lelkész családból származnak. Nem alacsonyítom le, vagy nem vetem meg természetesen az ő hitüket sem, vagy nem kérdőjelezem meg, de egészen más, amikor az ember egy picit ilyen burokba felnőve, ugye kiskorától fogva csak az igazat, csak a jót kapja, és azt szívja magába, és ez egyfajta falat is képez nyilván, hiszen a szülők is óvják, vigyázzák a világ rosszától, és így lehet, hogy sose ismer meg olyan élethelyzeteket, olyan embereket, olyan társadalmi osztályokat akár, vagy osztályokban élő embereket, akik bemutatnák az ő számukra, hogy azért a világ mégse olyan habos-babos vagy szivárványos, mint a sokszor elgondolnánk, úgymond, hogyha csak egy bizonyos nézőpontból nézzük. Így örülök neki, hogy én olyan ember lehetek, aki látott szerintem sokat ebben az életben. Én egy olyan családból származom, ami inkább hát alsó középnek mondanám, nem mondanám, hogy nagyon nyomorogtunk volna az életünkbe, de azért voltak pillanatok, amikor hóvégén már akár nem volt egyáltalán pénz, vagy ki volt számolva a pénz, meg azért meg kellett húzni a nadrág szíjat sok esetben. És hát a család is úgymond ez rányomta nyilván a bélyegét a családra kulturálisan, neveltetés szempontjából is. És hát ismerjük, ezt voltak veszekedések, voltak viszályok, voltak nehézségek. És én így ilyen környezetbe felnőve nyilván a barátokat is így válogattam annak idején. Szóval én megismertem nagyon-nagyon sokféle embert, akár tényleg a legalsóbb régióiból az életnek. Most csak mondani, ha mondani kell valamit, ismerek embereket, akik ugye valamilyen kábítószer függőséggel küzdenek mondjuk. Ismerek olyan embereket, akik alig bírnak megélni, főleg a mai világban alig talán maguknak munkát. Ismerek cigány embereket, roma embereket, ismerek olyan embereket, akik meg pont az ellenkezője, hogy olyan szélsőséges ideológiáknak a követői. Ismerek olyan embereket, akik a párkapcsolati válságaikat nem tudják kiheverni, vagy pont, hogy a párkapcsolat hiányától küzdenek. Szóval ismerem az embereknek szerintem a problémáját, és ez szerintem segít abban, hogy az ember megfelelő válaszokat tudjon Jézus Krisztus által adni. Ezekre a nagyon is valós krízisekre, problémákra, amelyek körbevesznek minket. És pont, hogy ezek az emberek szerintem, akik leginkább éhezik a válaszokat, akik leginkább nyitottak a válaszokra.
Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk az útkeresés cipőjében járnak, amiben te voltál?
Ha nagyon specifikusan abban a cipőben vannak, szóval, hogy ez a filozofikus, racionális istenkeresés, akkor azt üzenném nekik, hogy merjenek teret adni a szívnek, merjenek teret adni az intuíciónak. Ne csak úgymond a hideg ésszel kutassák az élet értelmét, hanem valóban úgymond van ez a vicces szólás, szerintem a fiatalok értik, hogy fogjanak füvet, nem tudom, ezt hogy fordítják, tudod, magyar, touch grass. Hogy egy kicsit valóban az élet, a minket körbevevő világ szempontjából is vizsgáljanak meg életsorsokat, egzisztenciákat, és úgy próbálják meglátni azt, hogy ebben hol lehet az Isten. És utána olvassák el az evangéliumot, olvassák el Jézus Krisztusnak a kijelentéseit, olvassák el Jézus Krisztusnak a sorsát, és azt fogják látni, hogy van egyfajta rezonancia a kettő között. Van egyfajta minta, ami megjelenik mind a kettőben. Mert én hiszem, hogy ezek a történetek, ezek nem csak több ezer éve leírt humbugok, hanem ezek élővé válnak. Ezek élővé válnak újra és újra emberi sorsokban. Direkt úgy szerkesztette egybe a mi Istenünk a Szentírást, hogy annyi történet van benne, annyi példa, annyi életsors, és főleg Jézus Krisztusnak a sorsa az annyira ráilleszthető mindannyiunk életére. Mind a nehézségek, mind pedig a pozitív dolgok. És ha így teszünk, akkor szerintem meg fogjuk látni, hogyha az Isten is úgy adja, persze a mi hitünk szerint Isten az, aki a Szent Lelke által valakiben megszüli az élő hitet, de szerintem ez lehet a kapu ahhoz, hogy oda mehessünk az Isten lába elé, és elkérjük tőle ezt a hitet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Serfőző Dániel, battonyai református lelkipásztort hallották, akivel az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Csak lehozni kéne végre. Füst szállít a szépre, füst szállít a szépre, na ki a csókot érte. Tűzkül egy leány szemlerül, a legény az kér. Kell szeretni. Ugye nem viszel el most minden, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég. Madár rakja fészkét, madár rakja fészkét, kirepül melléje. Sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leány szenderül, a legény azt kérdezi, mondd, hogy kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég.
magamtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. Hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép, a napon olvad a jég.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
sok kis ér, sok szívet hajt egy csepnyi vér, ha messze lennél, elég lesz minden.